Aranyos Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
A műsor ajánló után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak. Talán könnyebb volna elbújnom és nem látnom a képet, de elmentél és semmi nem maradt. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, ez nem ugyanaz a ház, ugyanaz a ház. Most még fúj a szél, de tudom ennyi volt. Annyi minden maradt még, de nem lesz majd, ki átölel a fázom. De tudom, nincs több idő, s valahol máshol jársz. Mondd, hogyan lennék boldog, ha nem vársz rá. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza, ez rég nem ugyanaz a ház, ugyanaz. Most még fúj a szél, de tudom, ennyi volt.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Ez a nap szebb lett a vertnál, és a nyári eső elered. Szívembe markol a honvágy, hadd legyek kicsit még itthon veled. Hátat fordítok a múltnak, hisz az csak egy maréknyi elmúlt idő. Lekapcsolom most a lámpát, mára elbúcsúzok mindenkitől. De egyszer még, egyszer még, egyszer még, egyszer még. Szeretném látni a hajnalt, szeretném érezni szerettelek. Még egyszer haza kísérlek, és elengedem a kezed. Még szeretném látni az arcod, ezerszer kimondani a neved. Amíg élek, a szívembe zállak, de elengedem a kezed. A szemedben látom, már fáradsz, a fák mögé beér a nap. hozzám hajt mégis a hűség. Ezek a legszebb szavak. Hova tűnt el a legjobb barátom? Hova tűnt el a másik felem? Álmomban mindig halátlak, azt kérem, kicsit még maradj velem. Mert egyszer, még egyszer, még egyszer, még egyszer.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, méghozzá egy olyan zenemű világában, és most már kicsit szűkítek, ami a Mohácsi Vész 500. évfordulójára készült, és már itt ül velem szemben a stúdióban a mű zeneszerzője, Keresztúri Albert Zsolt. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Zsolt.
Köszönöm szépen és a meghívást.
Na csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy ez nem egy új történet. Pontosabban a zenemű igen, de maga az ötlet, az pár évvel ezelőtt indult már.
Igen, hát egészen pontosan 7 évvel ezelőtt kezdtem el írni ezt a művet, és én már akkor is a Mohács 500 emlékévre gondoltam. Ez az egy kisebb megdöbbenést okozott a ismerősi köreimben, hát hiszen hogy lehet, hogy 7 évre előre ilyenen gondolkodni, ráadásul miért később jöttem rá, hogy azt is furcsálják, hogy most Mohács 500-ra én miért készülök ennyire, hiszen Mohácsról az embernek elég sok negatívum jut az eszébe, hát nem a Dunaparti kis idilli városka, hanem ugye egy nagyon tragikus esemény. És ezért még az elején az interjúnak szeretném leszögezni, és ezzel meghozni a kedvet a művel való megismerkedésre, hogy ez a mű ez egyáltalán nem a tragédiára vagy a veszteségre fókuszál, hanem azokat a szellemi és lelki értékeket igyekszik kidomborítani, ami nekünk magyaroknak azokat a tartalékokat adták, amik ilyen mély pontok, tragédiák túlélésére és azokból való megújulásra a képességünket adják.
A mű címe az lehet, hogy Penta Essentia, nem véletlenül, mert hogy nem csak zeneszerzéssel foglalkozol, hanem néha eszéket is olvasgatsz.
Igen, ugye Penta Essentia, tehát ez a quintessencia, hogy kicsit filozofáljak is, ha már eszék. A quintessencia ugye az azt jelenti, hogy valamelyik a quintessencia, tehát a lényege, ami összefogja az egészet, hogy kimondja egyben. Ugye a quint, az ötös szám, az a négy, az előző négynek az egysége. De ugye én ezt a penta essenciát adtam a műnek, mert ezzel utalok ugye a pentatón a skálára, ami tulajdonképpen a magyar népzenének egy nagyon fontos strukturális eleme, de az ötösség az ugye egy eszéből származik valóban, Hanvas Béla 5 géniusz című írásából, amelyben végül is mondhatjuk úgy, hogy arra adott választ, hogy mit jelent magyarnak lenni, hiszen azt mondta, hogy ez annyit jelent, mint az 5 géniusz világában egyensúlyt teremteni.
Itt élünk Európa közepén, Európa szívében, nagyon sok minden van, volt ránk hatással, mindent is szerettél volna, nyilván az eszé hatására is, meg zenei ismereteid hatására is beletelni. Nem úgy mindent, hogy akkor én majd mindent megmutatok, hanem a különböző hatásokból, akár északról, délről, stb.
Pontosan. Hát ez nagyon szép ez a megfogalmazás, amit mondta, hogy Európa szívében, mert valójában ugye ennek az 5 géniusz gondolatnak az a lényege, ebből a pozícióból fakad. Vagy úgy mondanám, hogy ennek az összhangját hivatott kifejezni, hogy mi tényleg egy olyan pozícióban vagyunk itt, ahol északról, délről, keletről és nyugatról is érnek minket hatások, és itt van még nekünk egy Erdély is, ami az 5. géniusz ebben az értelemben. És ebből áll össze a magyar lélek, a magyar néplélek is. Úgy kell elképzelni ezt, hogy ez legalább annyira külső hatás, mint a belső adottság. Tehát azt gondolom, hogy ha egy nép ugye elfoglal egy pozíciót a világban, akkor valahol kérdezhetnénk, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, ugye, a táj formálta a népet, vagy a nép a tájat. Én azt gondolom, hogy mind a kettő egyszerre igaz, és ezért ezt az ezt a magyarságnak ezt az ötösségét, ezt valahogy így kell érteni.
Észak, dél, kelet, nyugat, és van még egy ötödik Erdély. Hogyha Erdély itt úgy veszem, hogy észak-dél, kelet-nyugat, akkor kelet felé van külön, ki kell emelnünk olyan kis, nem tudom, sajátos tájegység zeneileg, vagy kulturálisan?
Igen, tehát szerintem aki volt Erdélyben, az annak nem is kell ezt talán nagyon magyarázni. Az embert megcsapja, hogy ott valami egészen más dolog történik, más egy atmoszféra, egy millió, egy mikroklimája van Erdélynek. Hanvas Béla egyébként hogy a bizánci kultúrkörhöz csatolja, és önmagában egy összetett régiónak jellemzi. Az biztos, hogy nagyon erősen jelen van a szakralitás, ezt az ember ugye szerintem, hogyha oda megy, ezt érzi. Valahogy ugye az emberek általános attitűdje az élethez is egészen más, mint egyébként egy nyugati civilizáció diktálná. És ez különösen addig volt úgy, amíg ugye nem is oda mondta egyszer ugye egy néprajzkutató, kérdezték, hogy mikor változott ez nagyon meg, akkor bevezették a villanyáramot, érdekes. Szóval ebbe az irányba is elmehetnénk, hogy hogyan ezek a hatások hogyan hatnak egymásra, de zeneileg pedig, ugye mert azt is kérdezted, fantasztikusan színes egyébként. Tehát ott, ahogy azoknak a falvaknak a népzenéje, hogy szinte a egymás mellett lévő falvaknak is külön népzenéjük van, és akkor kalotaszegi, mezőségi, füzesi, tehát nagyon sokféle régió van, ami mind egy külön színt képvisel Erdélyben.
Hogy téged miért és hogyan és mikor fogott meg a népzene, erről majd a későbbiekben beszélünk, és ezt hogy építed be a különböző műveidbe. Viszont egyelőre még maradjunk ott, hogy akkor a különböző hatások észak, dél, kelet, nyugat. Mit jelent az, hogy észak, dél, kelet, nyugat? Csak a szűk hazánkat körülöl elő, felvidék, délvidék, Alpukalja, stb. Vagy mehetünk följebb, vagy mehetünk még keletebbre, elmehetünk, nem tudom, a mongol birodalom. Amikor nyugatra megyünk, akkor esetleg ugorjunk át Ausztriába, és akkor belevehetünk akár tiroli zenét is például.
Is. Tehát igen, jó, hogyha ezeket a végpontokat szinte úgy, hogy végtelenbe képzeljük el, mint egy koordinátarendszernek a végpontjai, amik valamilyen kisugárzással bírnak, és ugye ebbe az irányba nézünk. Ugye Hanvas például úgy fogalmaz, hogy nyugat fővárosa a Párizs, déli Róma, tehát hogy ezek megvannak, ezek a pontok így fogalmazva. De azért fontos tudni, hogy szerintem ebben a magyar kontextusban nem feltétlenül összekeverendő, pláne nem úgy, hogy tiroli népzene, hanem inkább az, hogy ez mit szimbolizál, tehát mi, akik itt vagyunk a központjában, nekünk milyen hatást jelent. Akkor mondom egy kicsit konkrétabban. Nyugat az ugye, az köztudott, hogy a letelepedéssel, civilizációval, és hogy általában a nyugati kultúrával, nyugati műveltséggel kapcsolatos. Ezzel szemben áll a kelet, hogy mondtad ugye, Mongólia, akár a lovasnomád múltunkra is gondolhatunk, erre de abban ugye benne van az öntörvényűség, a letelepíthetetlenség, az ezzel szemben álló tűz és virtus. Ennek van nyilván negatív hatása is sokszor az abolázatlanságunknak, de valahol ami a szenvedélyünket, az energiáinkat is innen kapjuk. És ugyanígy poláris párban van észak és dél. Északra azt mondja Hanvas, hogy annak nincs igazán központja, az a provincialitást jelképezi, és a természetközeliséget, zárkózottságot, meg hitséget, komolyságot, és hát a dél, az ugye meg hát az talán azt kell a legkevésbé magyarázni, ember elmegy például Pécsre, ahogy megcsapja a mediterrán levegő, tehát hogy ugye ez a derű, az életöröm, áradó, ilyen, hogy mondjam, kicsit olyan lárpurlárt életvitel, és hát ugye a délvidék kapcsán nekünk azért a Balkánnal is ugye szoros a kapcsolatunk, tehát az a fajta balkáni mentalitás is benne van ebben.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Keresztúri Albert Zsolt. Zeneszerző, pici-pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A kölyök éhes, elveszett, ráborulnak a fenyvesek, nem jut el hozzá a fény. De felnő bátor és erős, minden farkas ismerős, az ősi szellem benne él. Szádban érzed már a vér.
csak ne félj, ősi ösztön haj tovább. Ne mondd, hogy vége, nincs miért, a szádban érzed már a vért. Száz élet vagy száz halál, a falka sorsa rajtad áll, terhet rögöd rád az ég. Míg elér a végzeted, óvnod kell a népedet, farkas kőből vezér.
Sunny Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia Zsolt!
Köszönöm a meghívást!
Már megszületett a mű, sőt, már volt belőle előadás, Penta Essencia, a Mohácsi Vész 500. évfordulójára készült, nem ebben az évben kezdted el összegyúrni, hanem 7 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy akkor ezt meg kellene csinálni. Nem csak egy zeneműről van szó, amit a megfelelő zenészek, és erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen hangszerekkel egészítettétek ki, és hogy milyen megszólalás van. Szóval, hogy nem csak zenemű született, hanem egy történet született, amit föltettetek a színpadra. Ha arról beszélünk, hogy Juhász Bojtár, akkor itt az embernek elég sok minden eszébe juthat.
Igen, hát a Juhász Bojtár a történet egyik főszereplője. Méghozzá azért főszereplője, mert ez alapvetően hogy egy zenemű, tehát hangszereken játsszák, és instrumentális, de ez egy komoly zene, de a népdalok, amiből ez építkezik, azok autentikus formában is megszólalnak, és ezt népénekesek mondják elő. Egy fiú és egy lány népénekes, ugye a fiú a Juhász Bojtár, a lány pedig a Leány, és a Juhász Bojtár és a Leány szerelméről szól tulajdonképpen az a történet, ami kibomlik.
Azért hoztam be, hogy másra is gondolhat az ember, mert hogy a Juhász Bojtárra, ha gondolunk, és irodalmi tanulmányainkra, vagy a minket körülvevő kultúrára gondolunk, szép irodalomra, akkor tüzesen süt le a Juhász Bojtárra.
Igen. Hát igen, nyilván az elbeszélésem az kicsit, igen, tehát az, annak megvannak ezek a, megvan ez a múltja, megvannak ezek az alapjai, amik már az embernek ismertek lehetnek, de mégis ugye itt ezt az öt géniusz fogja össze. Tehát igazából arra akarsz, hogy gondolom kiukadni, hogy egy elbeszélés keretezi ezt a művet. Tehát én írtam egy elbeszélést, ami végigvezeti azt a történetet, amit ezek a művek kirajzolnak.
De nincs köze a Kukorica Jancsihoz.
Nem, nincsen köze. Tehát így közvetlenül nincsen köze.
Megszületett a mű, a címe az, hogy Penta Essencia. Mint ahogy említettem, egyéb hangszerek is megjelennek, mint amik egyébként egy klasszikus komoly zenei együttesben, vagy klasszikus zenei együttesben benne vannak. A te munkásságodat egyébként szóló darabok, kamaradarabok, szimfonikus darabok, minden is színesíti. Ez a bizonyos Penta Essencia, ez milyen ilyen jellegű mű.
Az a Pentaesszenciának több formációja is létezik, több formációra is írtam. Van egy kamara formációja, amivel most ugye be fogjuk járni a Kárpát-medencét, és ebben a kamara formációban a tárogató, a vonósnés és zongora kapott helyet, illetve hát a két énekes, akit már említettem, és egy narrátor. Tehát így áll fel a csapat. És a, hát ugye a másik formáció, egy nagyobb szabású, az a szimfonikus zenekarra és kórusra komponált változata ennek, amit pedig majd az év végén, ugye a Zeneakadémián fogunk majd bemutatni.
Az egy másik topik lesz, és egy igen, későbbi történet. Az készen van már egyébként, vagy addig még rengeteg idő van, és majd befejezed?
Azért már le kellett adnom a partitúrát, de azért bevallom még ugyanúgy, mint a szobornál, amikor ki van faragva, de még azért csiszolják a kis formákat, úgy vagyok vele, tehát még az utolsó csiszolásokat végzem a művön, hogy aztán a partitúra készen álljon teljesen.
Azt a Szent István filharmonikusokkal fogjátok majd bemutatni,
pontosan,
ugye?
Pontosan, igen, és Záborszky Kálmánnak, ugye, aki a vezetőjének a zenekarnak, Kossuth Díjas karmester, neki köszönhető tulajdonképpen ez, mert ő karolta fel tulajdonképpen ezt a művet.
Hogy találtatok egymásra a Záborszky Kálmánnal?
Hú, ez egy nagyon jó történet, mert hát az ember úgy gondolná, hogy akkor megkerestem hivatalosan a zenekartokat, és akkor egyszer csak jött az egyik, hogy akkor ezt felkaroljuk. De ez egy sorszerű találkozás volt méghozzá, oly módon, hogy elmentem egy programjukra a Szent István király szakgimnáziumba. De teljesen más úton igazából, én csak egy meghívást teljesítettem, és kicsit azon is gondolkodtam, hogy vajon mit keresek én itt kedden délelőtt egyébként kamaszoknak és gyerekeknek szóló programon. De valahogy éreztem, hogy el kell mennem, és tulajdonképpen ott egy véletlen találkozás, véletlen látszó találkozás volt Kálmánnal ott az iskola büféjében, és beszéltünk sok mindenről, és akkor valahogy, amikor ő említette ezt a misszió szót, hogy neki milyen missziói vannak, akkor rájöttem, hogy csak előhozakodok én is a missziómmal, hogy Mohács 500-ra készülök egy zeneművel, és valahogy összhangba került ez szóval, hogy rá rezonált az ő gondolkodására, és érdeklődött iránta, és így szépen összeállt ez a kapcsolat.
Ő végigkövette egyébként az alkotási folyamatot, vagy már csak a kész partitúrát kapta meg?
Nem követte végig, mert ugye ez a találkozás, ez egy éve történt, és tulajdonképpen még kész partitúrára is várnia kellett, mert ki kellett magyaráznom magamat, hogy hát ugyan igaz, itt van jövőre már Mohács 500, de még mindig nincs kész, hát ő azért mondta is, hogy azért akkor most már siessünk
ideje
ezzel.
Ideje belehúzni,
hát a karmesterek azért szeretik biztosra tudni, mert ugye mindenféle legendák vannak, például ugye az egyik legenda, hogy Mozart a előadás előtt hajnalban fejezte be a partitúrát, és aznap már eljátszották, de ezek csak legendák, mert azért több felkészülési idő kell egy zenekarnak.
A Záborszky Kálmánt kérdeztem, de ugye ez majd egy későbbi történet, amikor szimfonikus verzióban adjátok elő, majd az év második felében a Pentaesszenciát, és akkor még egy névre szeretnék rákérdezni, említetted már a tárogatót. Az Erdő Zolival hogy találtatok egymásra?
Erdő Zoli, hát szintén sorszerű volt a találkozás. Ugye és be kell valljam töredelmesen, az őszintesség az fontos, de sajnos a tárogatóval nekem se volt olyan túl intenzív a viszonyom, most már ezt így utólag kicsit szégyellve vallom be, hiszen mint megtudtam, ugye Hungarikum hangszerünk, de ennek megvan az oka, erről Erdő Zoli sokat tudna mesélni, hogy miért nincs benne annyira köztudatban a tárogató. Viszont vele pedig úgy találkoztam, hogy egy tévés interjúm voltam, és ő előttem volt, és tulajdonképpen amikor véget ért az interjú, akkor megszólított, és akkor beszélgettünk egy kicsit, és aztán valahogy ez úgy szép lassan körvonalazódott bennem is, hogy hát tulajdonképpen nekem a tárogatóval dolgom van. És összeállt bennem, hogy a műben nekem kell a tárogató, mert az fogja kifejezni azt az üzenetet, amit én szeretnék közvetíteni. És ugye így került be a tárogató, Erdő Zoli egyébként szívén viseli ennek a hangszernek a sorsát, Nemzeti Tárogatóintézet alapítója, és hát ugye ő ezt tanítja is az ifjú generációknak. És akkor, ha már a tárogatánál tartunk, azért azt megemlíteném, hogy két arca van a tárogatónak legalább, lehet, hogy három, de kettő mindenképpen, a népzenei arca és a komoly zenei arca. A harmadik arca egyébként az ilyen történelmi dallamok, történelmi, ugye ez a kuruckóra gondolok, az arca, de ebben a műben, a Pentaesszenciában mind a kettő megjelenik, méghozzá oly módon, hogy a tárogat az első és az utolsó tételben, mint kamara hangszer vesz részt, tehát együtt muzsikál a kamarazenészekkel, és az átvezető részekben pedig a két népénekessel interakcióban népdalok nyelvén szólal meg.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Keresztúri Albert Zsolt, zeneszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Vélek, 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 vélek,
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Zsolt.
Köszönöm a meghívást.
Penta Essentia, már megszületett a mű a Mohácsi Vész 500. évfordulójára, hogy hogyan született és milyen műfajok léteznek belőle, hogyha fogalmazhatok így, erről már beszéltünk, nem sokára lesz majd az év második felében egy szimfonikus változata, most egyelőre még kamara verzióban játszátok, tárogató is van benne, Erdő Zoltán a vendégművész, hogyha fogalmazhatok így. Az énekesekről még nem beszéltünk, kettő énekes is van benne, ugye, mert a Leányt és a Juhász Bojtárt meg kell jeleníteni, kik az énekesek?
Igen, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy igen, kiváló szólistákkal és kamara zenekarokait vagy zenekarokkal dolgozhatok együtt. És a két kiváló énekes szólista, Albert Anna Leona és Gubinec Ákos, velük már jó régóta megvan a kapcsolat, főleg ugye Annával, aki még a korábbi szerzői estjényében is közreműködött, mert én azért korábban is mutattam be népzeneiktetésű darabokat, és mindig úgy éreztem, hogy a közönségnek valahogy meg kell mutatni azt a forrást, azt az eredeti dallamot, amiből a mű építkezett. Különös tekintet arra, hogy azért ezek a népdalok, hogyha eljönnek a hallgatók, akkor hallani fogják, hogy ezek nem azok, amiket mi a énekórán megtanultunk, hanem ez egy sokkal színesebb világ, és hát nagyon sokat tanultam ugye ilyen szempontban a népénekesektől is, hogy az, az amikor így megszólal ez egy igazi szép énekhangon, az milyen átható élmény tud lenni.
A népdalokról, amik megjelennek, vagy amiknek a, nem tudom, komoly zenei változata, átirata megjelenik, erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont beszéltünk az Erdő Zoltánról, beszéltünk arról, hogy akkor van benne két énekes, arról viszont még nem beszéltünk, egy ember kimaradt még. Javíts ki, a tévedek, mert hogy van egy narrátor, egy mesélő is, aki viszont végigvezeti a kedves hallgatóságot, a nézőket, a történetet.
Igen, pontosan. Ugye itt nagyon sok koncertünk lesz, és ennél fogva több
mesélő.
Előadóval is dolgozunk, és bocsánat, itt most még ki kell, hogy egészítsem éppen ezért, mert a népénekeseknél még Bauer Krisztina is a másik, aki közreműködik, aki Annát váltja elég sok koncerten, és ő is egy kiváló népénekes, úgyhogy tényleg igazán jó gárdával dolgozunk, és a narrátoroknál két színművész, Bánföldi Szilárd, illetve Tóth János Gergely működik közre, és hát ők ugye tulajdonképpen az ő feladatuk az, hogy összefogják a tételeket a narrációval, ami a lényegében a történetet meséli el.
És akkor most érjünk vissza a zenékre, a népdalokra, amik megjelennek. 7 évvel ezelőtt kipattant a fejedből a gondolat, hogy kellene írni egy ilyen művet, egy komoly zenei művet a Mohácsi Vész 500. évfordulójára. De azért eléggé benne vagy, és erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy miért és mi okból kifolyólag a néptánc és a népzene világában. Na de, hogy mely dalok kerültek be, hogyan lettek kiválasztva. Szimplán csak nem tudom, felelevenítetted a népzenei, néptáncos tudásodat. Hú, arra emlékszem, hogy erre táncoltam 10 évvel ezelőtt, azt beleteszem. Vagy hogy?
Igen, azon gondolom, mert ugye mondtad, hogy majd később térjünk vissza a néptáncos, vagy a népzenei. Vagy
összekeverhetjük, legyen akkor
egy kicsit,
most.
Mert ugye ez annyira összekapcsolódik, mert az fontos megemlítenem, hogy én, tehát nekem az alkotói ihletem igazán a népzene, az autentikus népzenével való megismerkedésem által szökkent szárba. Tehát az pontosan 7 éve volt, amikor elkezdtem táncházakba járni. Budapesten fantasztikus táncházak vannak, és hát ne úgy képzeljük a táncházat, hogy ez a kis, ilyen, mint az iskolában bemegyünk, és akkor leülünk a padra a szélén, hanem egy pub, egy kocsma, és az ember iszik egy italt, egy bort, egy pálinkát, egy sört, és akkor megy ez a népzene élőben, a tánc, sokszor zenészek a konkrét, ugye, konkrét falvakból jönnek el, akár ugye a határon túlról is, és az ember teljesen testközelből megkaphatja azt az élményt, amit ez az autentikus népzene tud. És én elkezdtem néptáncolni, nagy hálával gondolok a tánctanáraimra, Magyar Zsuzsannára és Nagy Józsefre is, most jó, hogy itt van idő erre, hogy nevesítsük őket, mert ugye ők avattak be ebbe a világba, és azt gondolom, hogy érdekes módon maga a tánc, meg a mozgás, hogy a zenét az ember így átéli, az is egy nagyon fontos hatással volt arra, hogy az a zenei alkotásra. És a népdalok egy része, különösen a kalotaszegi népdalok, a kalotaszegi évszakok, ez a negyedik tétel címe, az például konkrétan egy ilyen tánccsoportos hétvégének köszönhető, az ott hallott és ismételt dallamok álltak össze egy ilyen kis suite TT, és hát a többi népdal, meg hát itt most akkor, ha már itt vagyunk, hát a közmédiának is óriási köszönettel tartozom, meg hát ugye azoknak, akik a Fölszállott a Páva című műsort megálmodták, és akik ezt létrehozták, mert meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok inspirációt adott, hogy ott olyan műsorszámok voltak, akár például ugye Magyar Bődi, vagy Szatmári régióból táncok, vagy akár Délvidékről, ami az ember egy csokorban megkapott egy hogy mondjam, összetartozó népdalokat. És ez nagyon-nagyon sokat, és, hogy mondjam, ez nagyon sokat hatott rám, és én egyébként voltam ugye élőben is ott a adás felvételén, és konkrétan emlékszem, hogy ennek a műnek a közepét, a Magyar Bődi trilógiát, azt konkrétan volt egy ilyen produkció, hogy Egy nap Magyar Bődön. És akkor érdekes módon az, amikor hazamentem, akkor azokban a napokban egyszer nem tudott kimenni a fejemből néhány dallam, és leültem a zongorához, és így indult az egész.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Oh,
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keresztúri Albert Zsolt zenész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia Zsolt.
Köszönöm szépen.
Már megszületett a mű Penta Essencia, Mohácsi Vész 500. évfordulójára, volt már belőle előadás, de mentek majd turnéztok, talán fogalmazhatok így, és az év második felében pedig a szimfonikus verzió is színpadra kerül majd a Zeneakadémia nagytermében is többek között. Beszéltünk arról, hogy népzenei ihletésű, ugye alapvetően van benne kalotaszegi, említettél magyar bődit, említettél Szatmárt, mi van még, milyen tájegység fordul még elő, mert ezek szerint akkor nem kifejezetten népdalokra húztad föl, hanem tájegységekre húztad föl.
Pontosan, tájegységekre húztam fel, amik az öt hamvas által megfogalmazott öt géniusznak felelnek meg. Így délvidék, Dunántúl, felföld, azért mondom felföldnek, mert az egy felvidéknek egy régiója, de mégis az északhoz tartozik. Erdély és az alföldi puszta, hát mi más, ugye ez a finálé. Ezekre húztam fel, és mondtad ezt a turnét, hát tulajdonképpen tényleg nevezhetjük annak fantasztikus, hogy mennyi meghívás és mennyi támogatás érkezett, úgyhogy tényleg Révkomáromtól Szabadkáig, és természetesen Mohácson át bejárjuk az országot, és ugye itt érdemes ellátogatni a pentaessencia.hu honlapra, vagy a Penta Essencia oldalát követni a Facebookon, mert ott minden információt ugye ezzel kapcsolatban megtalálnak, és most május 21-én a Lajtaházban, Bicskén, az egy nagyon jó helyszín, és abszolút ilyen nagyon jó körülmények között, és Budapesttől tulajdonképpen mennyire egy 30-40 perc vonattal, tehát ott a vonatállomáshoz közel van ez a helyszín, úgyhogy várok Budapestről is minden kedves érdeklődőt, és ott még borokat is lehet kóstolni, ha már Hanvas Béla, akkor borkóstolás is lesz, úgyhogy ez a következő állomásunk.
Na és akkor menjünk még tovább egy kicsit ezen a vonalon, mármint hogy a népzenei vonalon. Említetted, hogy 7 évvel ezelőtt valami adokból kifolyólag lekeveredtél egy táncházba. Hogy és miért? Tehát, hogy aki komoly zenével foglalkozik, annak hogy jön a felismerés? Otthon üldögél a zongorájánál, nem jön az ihlet, mi van, péntek este van, biztos van valahol tánc, az elmegyek.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nekem volt ismerősöm, aki tulajdonképpen megadta az inspirációt. Persze egy férfi ember miért megy táncházba, nyilván volt ismerkedési célja, és hát így azt gondoltam, hogy ebben a mai világban ez egy jó színvonalas fórum az ismerkedésre. Ennek ellenére a feleségemet azt nem a táncházban ismertem végül meg, de ezek szerint más célja volt ennek a küldetésnek. De azóta is egyébként egy nagyon jó barátságok alakultak ki a táncosokkal, és aztán...
Játsz még egyébként? Szoktál még menni táncházakba?
Igen, szoktam lejárni, szoktam, abszolút, igen.
Na és akkor egy-két utolsó kérdés a végére, Zsolt, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A Penta Essencia már megszületett. Ez nyilván fölkerül majd a megfelelő helyeken a színpadra, mint ahogy említetted, az év második felében pedig jön belőle a szimfonikus verzió. Ezen kívül most foglalkozol-e még valamivel a zeneszerző alkot-e éppen?
Hát... Köszönöm a kérdést. Még be kell fejeznem ezt a szimfonikus verziót, illetve most a szervezésre is sok munka van. Tehát ezen kívül mással nem foglalkozom, azért azt azonban megemlíteném, hogy hát az, hogy nyilván még azért van egy pár terv a tarsolyomban, majd idővel remélem erről is lesz alkalom beszélni, de ahhoz még azért ez egy kicsit kiforrott a bábotba kell, hogy kerüljön. Viszont most nemrég adták ki a Elemek című ilyen zongora iskolámat, amit egyébként szívből ajánlok olyanoknak is, akiknek esetleg nincs zongora tanáruk, csak újra kezdenék a zongorázást, vagy csak úgy elkezdenék, mert ez egy olyan mű, amiben megtalálható QR kódokkal ilyen felvételét meg lehet hallgatni a daraboknak, és szépen egészen alapoktól szépen lépcsőfokosan az nehezedve, és itt az Elemek, tehát a tűzföld levegő víz mentén avatja be a zongorázásba. Úgyhogy most ez a két dolog van a zeneszerzői életem fókuszában.
Volt valamikor sok perccel ezelőtt, lehet, hogy egy fél órával ezelőtt egy ilyen elszólásod, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Menjünk eddig vissza, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, de a te életedben. Méghozzá úgy módon, hogy jött egyáltalán neked a zene az életedbe? Zsolt.
Szerintem ez már valahogy, így pláne ha visszatekintek, ez a tudat, ez a zeneszerzés, ez valahogy mindig ott lappangott bennem, és aztán egyszer csak úgy, amikor összeállt a népzenei ihletés, a zenei ismeretek, hangszeres ismeretek, és a filozófiai háttér, azt gondolom az is egy fontos volt, megértem, benőtt a fejem lágya, akkor egyszer csak minden eszköz és minden képességem megvolt rá, és főleg hát ihletem arra, hogy zenéket írjak. Én úgy szoktam mondani, hogy én azt gondolom, mondom, hogy szóval, hogy én zeneszerzőnek születtem, de addig el kellett jutni még, amíg ez megvalósul.
Más terv nem volt, amikor pályaválasztás volt? Csak a zene érdekelt?
Nem, azért volt más terv, meg van is más az életemben, pszichológiával is foglalkozom, műszaki dolgokkal is, tehát nekem így valahogy ez az öt géniusz, ugye, amit a Penta Essencia megtestesít, erre ügyelek, hogy ilyen szempontból is egyensúly legyen az életemben a tevékenységek terén.
Pszichológiával hogy foglalkozom?
Érdeklődés szinten meg el is végeztem ilyen tanulmányokat. Úgyhogy meg hát természetesen elsősorban a saját lelkemnek a nemesítésével és megismerésével foglalkozom.
És mi ez a műszaki vonal az életedben? Tervezel mindenféle házakat, épületeket, vagy nem tudom, berendezéseket?
Én programokat tervezek, ugye? És hát a feleségem nagyon jól rátapintott, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a zeneszerzés, mert az ember szkriptet ír itt is, meg ott is, ugye a szkriptumot. Tehát így dolgozom, ez inkább ilyen szoftver, informatika.
7 évvel ezelőtt, és ez már az utolsó kérdés a végére, visszatérünk az zeneműhöz, a Penta Essenciához. 7 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy akkor meg kellene érni. A verzió, amit már bemutattatok, és most még nem a szimfonikusról beszélek, hanem a kamara darabról. Az egyébként mennyi idő alatt készültem? Mert 7 évig nyilván nem csak ezzel foglalkoztál, nem az volt, hogy akkor 7 éven keresztül minden nap leültél a zongorádhoz, leültél a számítógéphez, az ötvonalas füzethez, és akkor reggel 9-től délután 5-ig azt bingizted.
Igen, valóban, bár a hangszerelés az körülbelül így zajlott, ahogy mondtad, de az nem 7 évig tartott. Viszont itt szinte minden évben egy új géniuszt sikerült kidolgoznom, tehát a új tájegységhez köthető géniuszt, és hát közben egyébként én nagyon sok szinte, minden évben, sőt akár egy évben több szerző eset is tartottam, mert természetesen emellett egyébként más művek is napporondra kerültek, hát aki ugye kíváncsi erre a keresztúri albert.hu weboldalamon megtalál egy ízelítőt, egy sokrot ebből.
Zsolt, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
A lámpák égnek, világít a fény a szemednek, kékek vagy zöldek lehetnek, szép lassan engem vezetnek. A szívem részeg, egy perc alatt vallok szerelmet, amin a barátnői csak nevetnek, de te mégsem vetsz rám keresztet. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugságvizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra. Egy szót sem szólsz, de mégis értelek, szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden érintésünkből érzem, hogy megvan részünkről, már csak a jó Isten kidönti el, mi lesz. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugságvizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra. A lelkemet csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugságvizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
Már 2 éve minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
Sárik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. A jazzben az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy az első pillanattól kezdve mindenféle más műfajjal összekeveredett, így lett a folk jazz, a jazz rock és minden más. Mi ugye a feldolgozásainkról vagyunk híresek, és nagyon örülök, hogy ezek megjelenhetnek a Szakcsi Rádióban hitelesen.
2 éves a Szakcsi Rádió. Születésnapi koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Április 30-án 20 órakor a Szakcsi Rádióban, és május 2-án 21 óra 15 perckor az M5 műsorán.
Magyarországon van egy műsor.
Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
Ez a Hajrá Magyarok.
Egyedül, vagy bandával.
Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
Hajrá Magyarok!
Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
Kizárólag a Petőfi Rádióban.
Ez a szín, hát ez micsoda?
Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Ma este 19 óra 35 perckor a Dunán.
A műsor ajánló után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12